Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mindannyiótokat, szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Amikor meghirdettem ezt a sorozatot a negyedik résznél, amelyhez most érkeztünk, tulajdonképpen egy olyan témát gondoltam ki, amit most részben szeretnék módosítani, de szerintem nem fogja senki bánni, de azért teljesen nem fogok eltérni a témától, hanem átvezetem ezt a témát, amely a következőképpen hangzik: az ige testé lett és közöttünk lakozott. Milyen céllal küldte Isten az ő egyszülött fiát a világba? A Krisztusban hívők meghívást és megbízást kaptak az Úrtól, hogy képviseljék Krisztust és az ő igéit ebben a világban. Ez a rész lesz egy kicsit kiszélesítve, a 10 szűz példázatával és annak magyarázatával. Miben áll ez a megbízatás? Tehát lehet, hogy egy kicsit mozaikszerű lesz a mai alkalom, de nagyon remélem, hogy mégsem annyira széteső vagy töredezett, hogy ne legyen érthető valamennyünk számára a téma. Tehát akkor az a kérdés, hogy milyen céllal küldte Isten az ő egyszülött fiát a világba? Hát az a legjobb, ha nem kitaláljuk, hanem megnézzük, hogy mit ír erről a Szentírás. Mert a Szentírás pontosan kinyilatkoztatja, hogy miért küldte Isten az egyszülött fiát ebbe a világba. Hát akár bárki közülünk szerintem ismeri a Szentírásnak az arany igéjét, akár fejből is, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16-ban. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megtartassék, vagy hogy üdvözüljön a világ általa. Most itt a Károlyi és a katolikus fordítás mind a kettőt használta. Tehát Isten így szerette a világot. Miért küldte? Azért, hogyha egy is hisz benne, egy valaki, közületek vagy bárki, ő azért adta oda áldozatul, ha egy valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért küldte a világba. De még nézzük meg, hogy még mit ír a Szentírás ezzel kapcsolatban. Például Zakeus története végén, ismerjük a történetet. Mit mondott Jézus? Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, vagy megmentse azt, ami elveszett. Hát Krisztus egész élete erről szólt, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Vagy a következőt, amit nyilván ki tudnánk egészíteni az elhangzott aranyige alapján. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. A jó pásztor életét adja a juhokért. Ezért jött Krisztus, hogy végtelen áron megváltson minket, saját élete feláldozása áron. A következő: nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Hát akik magukat igaznak tartják, ők vallásosak, ők megtértek, ők nincs szükségük, ők már tökéletességre jutottak, azt gondolják, hát Jézus nem ezeket hívta, hanem azokat, akik úgy érzik, hogy szükségük van az ő kegyelmére és megtérésre. Vagy a János 3.17-et már olvastam, de nagyon érdekes és figyelemre méltó János apostol első levele 3. fejezetéből az a Biblia vers, amely így szól: azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Lehet, hogy erről nem hallottunk. Az ördög felépítette az ő munkáját a szívekben és az elmékben. És Krisztus azért jött, hogy ezt a munkát lerontsa. De hogy fogja lerontani? Hogyan? Hát úgy, hogy küldi mindenek előtt az ő szolgáit, akik az Isten igéjét hirdetik. Az Isten igéje olyan kétélű fegyver, azt mondja a Szentírás, amely behatol az embernek a szívéig, a lelkéig, egészen a legbelsőbb részeiig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Hogy történik ez? Hallod az Isten igéjét, vagy olvasod, és szembesülsz olyan dologgal, amivel másképp nem szembesülném, mert az ige bevilágít oda, de közben a Szentlélek is jelen van. Hát a Szentlélek, ha nem lenne jelen, akkor ez nem működne. A Szentlélek munkálkodik a szívedben, és akkor felismered ezt. Ezért van az, hogy például Jézus ilyeneket mond Jelenések könyvében, hogy a Jelenések 2.16-ban, hogy térj meg, hanem akkor elmegyek és küzdök azok ellen számnak kardjával. Milyen különös, hogy a szájból kétélű édes kard jön ki. Hát a kard az nem ott szokott lenni rendszerint. Kisgyerek voltam, és amikor a szüleimmel a Szent Miklós templomba sokszor jártunk, akkor a kórusba van ott a kórus fölött egy nagyon szép freskó. Hát az ítélő Krisztus van ott lefestve, és én gyerekkoromban mindig csodálkoztam, hogy miért van a Krisztus előtt egy kard a szája előtt. Soha senki nekem ezt nem magyarázta meg. Hát akkor felolvasom, hogy lássátok, hogy tényleg ez pontos a beazonosítás, hogy miről van itt szó. Tehát az Isten küldi az ő szolgáit, hogy egyedül az Isten igéjét hirdessék, ne a saját bölcsességüket, a saját tudományukat, vagy emberek bölcselkedését, hanem az ő igéjét. Mert az Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, vagy kétélű kardnál. És elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szív indulatait, vagy szándékait. A lélek kardjának is nevezi az efezusi levél. Tehát itt most erről van szó, hogy Jézus küldi az övéit, azért jött el az Úr Jézus, hogy az ördög munkáját lerontsa. És hogy az embert az ördög fogságából kiszabadítsa, és az örök haláltól megmentse. Ezért jött el Krisztus. Az emberek ezt vagy nem tudják, vagy nem legtöbben elég jelentőséget nem tulajdonítanak, mindig más fontosabb, pedig adott az Isten nekünk egy kegyelmi időt, és ez alatt a kegyelmi idő alatt szeretné minket kiszabadítani a lelki halálból, szeretne megtisztítani, megszentelni, Isten gyermekeivé tenni, és elvezetni a mennyek országába, majd az új földre is. Hát ez az Istennek a terve. Ezért adta egyszülött fiát oda áldozatul. Hogy aki benne hisz, el ne veszi, hanem örök élete legyen. Örök élete egyedül hitáltal, a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, nem a cselekedetek által. A jó cselekedetek csak következményei a hitnek. Gyümölcsei, szükségesek, de nem azért kapsz üdvösséget, hanem hitáltal Jézus adja ajándékba. Azt kéri, hogy tagadd meg a bűnt, és válaszd őt. Ezt kéri. Támaszkodj ő rá, teljes szíveddel. Tehát az Isten az ő igében, fia Jézus élete példájában is annyi világosságot adott, hogy az a bűn sötétségében élő emberek számára elegendő világosság. Biztos utat mutat az örök életre. De vannak, akik sokkal jobban szeretik a sötétséget, mint a világosság. Sötétség itt az erkölcsi sötétség. A bűnök, a bálványimádás, a kapzsiság, a paráznaság és egyéb tényezők. A csalás, a hazugság. Az emberek jobban szeretik. Miért? Kérdezi Jézus, és a János evangéliumában válaszol rá, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Ezért, aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy. Hogy lássa mindenki, mint az okos szűzekről, amiről most szó lesz, az okos szűzeknek, akiknek olajuk van az edényükben, azok a világosságra mennek, hogy kiderüljön, hogy a cselekedeteinket Istenbe vitték végbe. De aki bűncselekszi, az a sötétségbe megy, hogy ne derüljön ki, hogy mit cselekszik. Titokba teszi. Tehát itt erről van szó. Tehát az ördög magaslatokat emelt a szívekben, az Isten ismerete ellen, ilyen magaslat az ateizmus, ilyen magaslat az önzés törvénye, minden más hamis tudomány, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És akkor az Isten küldi az ő szolgáit, hogy hirdessék az igét, magyarázzák meg, fejtegessék az embereknek, sőt, maguk vegyék az emberek az Isten igét a kezükbe, tanulmányozzák, hogy minden, ami hamis, az leomoljon az ember lelkében, és felépüljön helyette Isten országa. Azt írja János evangéliuma, hogy Krisztusban élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. Na milyen élet volt Krisztusban? Önzetlen, tiszta, szent, szeplő nélküli. Ezért, amikor valaki Krisztusnak az életét szemlélte, vagy látta, nem csak a tanítása nyomán, az ő életét, ahogy ő az emberekhez viszonyul, az idősekhez, a gyerekekhez, mindenkihez, ahogy ő viszonyult, leleplezte a szívében levő bűnt. Mert kiderült, hogy hoppá, hát én nem így élek. Mikor valaki jót cselekszik, és a másik nem teszi, akkor rádöbben, hogy hát nekem is kéne ezt cselekedni, de nem teszem. Ugye? Egyúttal meg utat is mutat, világosságot is ad. Tehát benne élet volt. tiszta, önzetlen élet, isteni élet, és ez az élet volt az emberek világossága. Azt mondom el most nektek, hogy kis példát is mondjak, hogy gyerekkoromban hogy hívott el az Isten engem az ő szolgálatára. Nem azért, hogy dicsekedjem, hanem azért, mert szó lesz arról, hogy személyes tapasztalatokat is jó lenne megosztani. Nem tudom, hogy a tavaszi sorozatnál ezt mondtam-e. Kisgyerek óta, és egy éjjel álmomban azt álmodtam, hogy egy barlangba megyek be, és a barlang előtt egy angyal állt. Egy szép, fényes angyal. Bementem a barlangba, és a barlang mélyén, tehát ki volt világítva a barlang, tehát nem sötét volt, és a mélyén ott állt a felnőtt Jézus. És én nagyon meglepődtem, és behúzódtam egy ilyen mélyedésbe, és azt mondta az Úr Jézus, hogy Robert, ne bújj el, mert látlak, gyere elő. Előjöttem, és hát nem féltem tőle, egy ilyen ehhez hasonló asztal volt ott, egy egyszerű asztal. Tehát nem oltár, meg nem semmi, egy egyszerű asztal volt. Az asztal mögött pedig játékok voltak. És azt mondta, gyere és játsszál itt. Erre emlékszem is, amikor kijöttem a barlangból, az angyal ott állt. Tehát még azt se tudtam, mi az, hogy örömhír, azt se tudtam, mi az, hogy evangélium. Ezt az álmot láttam. És tudjátok, az utóbbi időben egyre nagyobb gyönyörűségem telik abban, hogy a Szentírás tanulmányozható. Az utóbbi hónapokban. Eddig is olvastam az elmúlt években, de különböző biblia fordításokat vetek egybe, és gondolkodok, és nagyon érdekes dolgokat fedezek fel a Szentírásban. Valóságos gyönyörűségem betelik, és egyes felfedezéseket megosztok a feleségemmel, vagy a családommal. És miért mondom ezt el? Ismét elmondok egy álmot. Mielőtt ezt a sorozatot indítottam nem sokkal előtte, azt álmodtam, hogy egy nagy szentírás ki van téve elém az asztalra, ki van nyitva, és vettem egy fejszét, és az egyik oldalába belevágtam. És elcsodálkoztam, hogy a Biblia meghasadt, de nem esett szét. Az egyik oldalán meghasadt, de nem, még én is meglepődtem, hogy meghasadt. És fölébredtem, és elkezdtem gondolkodni. Hát ez vajon mit jelent? Hát teljesen egyértelmű. Hát azt jelenti, hogy hát itt az Isten igéről van szó, a Bibliáról van szó, és Pál apostol írja a Timóteushoz írott levelében, második levélben, hogy Timóteus hogyan hasogassa az igét. Ez egy régi kifejezés, Károly mondja, tehát fejtegesse az Isten igéjét. És akkor ezt most fel is olvasom nektek, tehát teljesen egyértelmű, az üzenet. Tehát a 2 Timóteus 2.15-ben igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogatja az Istennek az igazságnak beszédét. Aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Megnéztem más fordítást. Aki helyesen fejtegeti az igazságnak beszédét. Azt jelenti. Tehát az Isten arra kért engem, és azzal bízott meg, hogy én hirdessem az ő igényét. Na természetesen én nem álmokra alapozok. Nehogy már valaki azt gondolja, hogy akkor én most itt engem az álmok vezetnek. Nem erről van szó. Hanem én az Isten igére alapozom az életemet. De azért ne felejtsük el, hogy a Szentírásban is vannak olyan kijelentések, amikor az Isten álomban szólt valakihez. Például Józsefhez. Vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Majd Egyiptomba ismét szólt Józsefhez. Most már meghalt Heródes. Fogd a gyermeket és anyját, és menjél haza. A napkeleti bölcsek figyelmeztetést kaptak álmukba, hogy más úton térjenek haza. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen figyelmen kívül kell hagyni ezt. Természetesen nem minden álom intő vagy vezető álom, hanem egyszerű álmok is vannak. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni. És akkor visszatérek, tehát a mondandómhoz egy kicsit visszakanyarodok. Miben áll tehát a Krisztustól kapott megbízatás? Abban te kedves jelenlévők, hogy abban, hogy szeressük és szolgáljuk embertársainkat, kiki azzal a képességgel, talentummal, amit az Istentől kapott. Ha valaki megismeri Krisztust, meg fogja szeretni. És ha megszereti, akkor az lesz számára fontos, ami Krisztusnak fontos. Ez ilyen egyszerű. Az én megváltóm meghalt érte. Végtelen árat fizetett a Golgotán, hogy engem megváltson és üdvözítsen. megszabadítson a bűneimtől és az örök haláltól. Hát nyilván, hogy ez viszont szeretetet ébreszt jó esetben az ember szívében. És akkor, mint Pál apostol megkérdezzük, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És akkor az Úr megmondja. Itt van a Szentírásban, le van írva, hogy mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat, hogy a hívők úgy szeressék egymást, hogy Jézus szerette őket, hogy kerüld a bűnt, stb. Tehát le van írva. Pontosan meghatározza a Szentírás. És a Jóisten mindenkinek adott ahhoz, hogy ezt a munkát, a Krisztusnak a szolgálatát mindenki el tudja látni, mindenki kapott valamilyen képességet, talentumot erre a szolgálatra. Van, aki többet kapott, van, aki kevesebbet kapott. Van, aki 5 talentumot kapott, van, aki 3-at kapott, van, aki 1-et kapott. De aki 1-et kapott, ha ahhoz még 1-et hozzátesz, ahhoz hűséges, ugyanazt a mennyet kapja, mint aki 5-öt kapott. Mert akinek többet adnak, többet adtak, többet fognak számon kérni tőle. Akinek kevesebbet, kevesebbet fognak számon kérni tőle. Hát az Úr nem lesz elégedett az 5 talentumos szolgával, ha csak 4 talentumot szerez maga mellé, ha nem kamatoztatja, vagy a 3 talentumos nem 3-at, hanem csak 2-t vagy 1-et. Tehát ezt azért vegyük figyelembe. És hogyha valaki hűséges, az is fontos a bibliai alapelv. Aki a kicsiben hű, aki a kicsiben hűséges, az a nagyban is hűséges. És az kell kiderüljön, hogy a kicsiben hűséges vagy-e. Tehát soha ne a másik emberhez méricskéljük magunkat, hogy jaj, hát ő tanulta, és nem tudom mi. Hát én, nem. Akár mennyi képességet, talentumot kaptál, te azzal tudsz a Jóistennek szolgálni. És mindjárt a 10 szűzről szóló példázatra rátérek, és fogod látni ezt, hogy ez hogy működik. Tehát mi a feladatunk? Egy ifjúsági énekben, ezt énekeltük annak idején a drága feleségemmel, szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. Szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. És akkor most szeretnék áttérni a 10 szűzről szóló példázatra, mert ez lenne a fő mondandó, és fel is olvasom nektek akkor ezt a példázatot, példabeszédet, attól függ, hogy ki hogy hívja. Máté evangéliuma a 25. fejezetében találjuk. Így szól az Úr Jézus. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 közülük eszes vagy okos volt, 5 pedig bolond vagy balga. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig a lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikbe. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszúnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lett, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az okosak pedig felelve mondták, netán nem lenne elegendő nekünk is néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek bele a mennyegzőbe. Az ajtót bezárták. Később pedig a többi szűzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljött. Hát akkor egy kicsit nézzünk erre a példázatra rá. Mit jelent az, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. Kikről szól ez a példázat? Kimentek a vőlegény elé. A vőlegény az maga Jézus Krisztus. A mennyasszony az egyház. A szűz. Mindazok, akik hisznek Krisztusba. Kimentek a vőlegény, vették a lámpásaikat, ugye egy ilyen régi lámpást kell elképzelni, amelyikben olaj volt, és akkor meggyújtották, és akkor egy kanóc égett, és akkor az világított, és így mentek ki. Itt erről van szó. Tehát Kimentek a vőlegény elé. A vőlegény Krisztus, tehát várták Jézus második eljövetelét. Kimentek a vőlegény elé. Tehát ez azt a csoportot jelképezi, adventistákot is, de nem csak, hanem minden felekezetből, akik várják Jézus második eljövetelét, és készülnek rá. Na, ők a szüzek. Miért szüzek? A Bibliában szemben áll a parázda asszonya. Ezt most nem fogom kikeresni, mert elviszi az idő. Parázda asszony az államra támaszkodik. Fenevadon ül. A szűz nem adja oda magát másnak, csak Krisztusnak. Krisztust várja. Tehát egyházi tanításokkal, hagyományokkal nem fertőzteti meg magát. Ő Krisztust várja. Tehát ők a szűzek. Igen ám, csak hogy a szüzek közül 5 okos volt, 5 pedig balga. Még azok közül is, akik csak a Bibliát fogadták el, a belső összefüggéseit, csak Jézust várták, idegen tanításokra nem hallgattak, azok között is a fele balga szűz volt. Vajon miért? Itt azt írja a Szentírás, akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vitték magukkal olajat. De mivel mielőtt erre térnék, határozzuk meg, hogy mi a lámpás. Mit jelképez a lámpás? Hát ne én találjam ki, ott van a Szentírásban. 119. Zsoltár, 105. verse. Tehát mindig mindent a Szentírásból azonosítsunk. Ne vigyük bele a magyarázatot a Szentírásba, hanem onnan hozzuk ki. Az lesz a hiteles. Megnézzük itt is, megnézzük ott is. Mit ír a Szentírás? És amit a Szentírás ír, az a helyes magyarázat. És akkor a 119. Zsoltár, 105. verse így hangzik. Figyeljük meg! Az én lábamnak szövét nekem vagy világossága, a te igéd, az ösvényemnek világossága. Az én lábamnak a világossága, micsoda? Az Isten igéje. Hogy el ne esse. Az mutat nekem irányt. Mutat. Megvilágosítja előttem az utat. Az én lábamnak világossága, te ígéd, ösvényemnek világossága. Mi ez a lámpás? A szövétnek? Hát az ige. 19. Zsoltár, 9. verse. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Így fogom megérteni, hogy mi az Isten akarata. Ez azt jelenti, hogy a szűzek tanulmányozták a Szentírást. Tanulmányozták Jézus második eljövetelére vonatkozó bibliai jövendőléseket. És felismerték, egybevetve a világ eseményeivel, hogy az Úr Jézus második eljövetele közel van. Tudjátok, a múlt alkalom erről szólt. Ezt nem fogom elismételni. Milyen jelek mutatják azt, hogy az Úr Jézus második eljövetele közel van. És ezért kimentek a vőlegény elé. Tehát a világos akkor, hogy mind a 10 szűznek volt annyi olaja a lámpásában, hogy felismerte, hogy ki kell menni a vőlegény elé. Mégis 5 közülük okos volt, és 5 balga. Még azok között is, akik felismerték, hogy az Úr Jézus második eljövetele közel van, a felének nem volt tartalék olaja. Mert hogy az okosok vittek olajat, nem a lámpásukban, az ő edényükbe. Most azt kell meghatározzuk, hogy mi az edény, és mi az olaj. A balgák nem vittek. Azt gondolták, hogy ez így rendben van. Na nézzük csak meg. Hát nézzük meg az olajat, ezt most egy katolikus fordításból fogom felolvasni. Azonosítsuk be Zakariás könyve alapján, proféta könyve alapján, hogy mi az olaj, mit jelképez az olaj. Az olaj Zakariás 4-ből az 1-6-ot olvasom. Egy látomás van itt. Aztán visszatért az az angyal, aki bennem beszélt és felkeltett engem úgy, amint amikor valakit az álmából keltenek fel, és kérdeztem tőle, mit látsz? És mondta, íme egy színarany mécstartót, vagy gyertyatartót látok, a tetején olajtartó van, 7 mécses van rajta, és a rajta levő mécseseknek 7 csövecskéjük van. És mellette 2 olajfa van, Az egyik, ami is tart túl jobbra, a másik pedig tőle balra. Akkor megszólaltam és megkérdeztem az angyalt, aki bennem beszél. Mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki bennem beszélt és kérdezte tőlem. Vajon nem tudod, mik ezek? És mondtam, nem tudom. Ő pedig felelt, így szólt hozzám. Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubábelhez, nem hadsereg által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által, mondja a seregek ura. Tehát nem hadsereg által, nem erőszak által, hanem az én lelkem által, mondja a seregek ura. Károly, hogy fordította? Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. Miről van itt szó? Látott itt egy hétágú gyertyatartót. És a hétágú gyertyatartó mellett volt két olajfa. És a két olajfából egyet csövön áramlott bele a tiszta olaj a gyertyatartóba. És az táplálta, hogy égjen a mécses, a gyertya. Nyilván az egyik az Új, és a másik az Új Szövetséget jelképezi. De mi az az olaj? Hát itt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Hát a Szentlélek. Az olaj a Szentírásban a Szentlélek jelképe. Tehát beazonosítottuk, tehát hogy mi az olaj? Ugye, hogy nem lehet elvetni, nem szabad elvetni az Ószövetséget. Hát ha elveted az Ószövetséget, hogy fogod beazonosítani az olajat? Na de nézzük meg, tehát nekik volt tartalék olajuk. De itt van a kulcs, az olaj és az edény a kulcs. De mi az az edény? 1 Korintus 6.19.20. Pál apostol, lássuk, mit ír. Ha vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem vagytok a magatokéi, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amely az Istené. Nem tudjátok, hogy a ti testetek, mondja Pál a hívőknek, akik újjászülettek, akik Krisztushoz tartoznak, ti nem tudjátok, hogy a testetek Krisztus temploma? Tehát a Szentlélek temploma. Tehát ne úgy éljetek, hogy meggyalázzátok a saját testeteket. Tehát akkor az edény micsoda? Hát a mi testünk és a mi szívünk. Abból lakik a Szentlélek. Jó esetben. Tehát mi az edény? Mit jelent? Azt jelenti, hogy az okos szüzeknek volt szent lelkük a szívükben. A balgáknak nem volt. Ők csak olvasták a Szentírást, vagy a Bibliát, vagy nem olvasták, vagy hát olvasták, nyilván meg kimentek a vőlegény elé, de nem volt Istennel szerzett tapasztalatuk. Nem volt a Szentlélekkel kapcsolatuk. Ők vallásoskodtak, meg sok mindent cselekedtek, csak éppen a Szentlélek nem lakott a szívükben. És Pál apostol azt írja a római levélben, hogy akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Ezért van az, hogy Jézus azt mondta a példázat végén a balgáknak, akik nagy késve érkeztek. Figyeljük meg ezt a szomorú kijelentést. Ő felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Hát nem voltatok velem közösségben, most nem a jelenlévőkről van szó. Hát nem voltatok velem közösségben. Hát a bűnt választottátok. Ugye? Tehát itt erről van szó, hogy lejárt a kegyelmi idő, elérkezett a vőlegény, és az okos szűzeknek volt tartalékolajuk, volt Szentlélek a szívükben, mindjárt meghatározunk, hogy azt hogyan kell az olajat gyűjteni. A balgák elmulasztották. És ezért nem arról van szó itt, hogy önzők voltak az okosak, és nem adtak a balgáknak, nem erről van szó. Ezt a példázatot nyilván Jézus elmondta, és gyönyörű szép példázat. Itt arról van szó, hogy megvan az ideje az olajgyűjtésnek. Azt kellett volna csinálni, hogy elmenjenek az árusokhoz, és vegyenek olajat. De a balgák ezt elmulasztották. Nem volt tartalék olajuk. Időben nem szerezték be, egy jó háziasszony a nyári termés betakarítja, és elteszi a befőtteket és a lekvárokat télire. Előre gondoskodik. Egy jó gazda előre gondoskodik, megszerzi a tűzifát még nyár elején, összevágja, hogy megszáradjon, és legyen tűzifája esetleg több évre is, ha meg tudja venni. Így van? Hát időben be kell szerezni azt az olajot. És akkor most nézzünk példát, erre vonatkozóan, tehát a balgák nem vittek magukkal tartalék olajat az de a vőlegény érkezéséig nem szerezték be. Az okosak beszerezték, előre gondoskodtak, amint mondtam, mint a jó háziasszony is, mint a jó gazda. Tehát most van az olajgyűjtés ideje. Minden nap szerezünk tapasztalatokat a Jóistennek. Az olaj tehát a Szentlélek jelképe a Szentírásban. Az okos szüzeknek volt tehát olajuk az edényükben, a szívükben. Jó, jegyezd ezt meg, mert ez már nagyon fontos. Na most, mi a feltétele, hogy a szívünkben Szentlélek lakozzon? Megkérdezem tőled, hogy drága oliva olajat töltenek-e koszos éjjeli edénybe? Én még nem láttam olyan háziasszony, hogy megveszi a drága olajat, és egy koszos éjjeli edénybe kitölt. Csodálkozunk, hogy a Szentlélek nem jön el a bűnös szívbe. Ugye? Tehát Isten nem vállal közösséget a bűnnel, velünk közösséget akar vállalni, ő arra vágyakozik. De az a bűnt el kell távolítani az életünkből. Meg kell bánni, és meg kell vallani a jó Istennek. Tehát meg kell tisztítanunk a szívünket ahhoz, hogy szent lelket kapjunk. Hogyan? Bűnbánattal, bűnvallomással, esetleg, ha a Szentlélek megadja könnyek adományával, tudtam-e sírni valamikor a bűneim fölött? Mikor tudtam utoljára sírni a bűneim fölött, hogy ilyen ember vagyok? Istenem, könyörülj rajta. Ugye? Erős elhatározással, sok imádsággal, hogyan tudjuk még megtisztítani a szívünket? Isten igéjének olvasásával. Hát mit mondott Jézus tanítványainak? Ti tiszták vagytok az ige által, amit szólottam néktek. Az Isten igéje megtisztít. De hát nyilván ott volt Júdás. Ő nem fogadta be az Isten igéjét, ezért azt mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mert tudta, hogy ki fogja őt elárulni. Tehát a feltétel nagyon fontos ez. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy a Szentlélek első szívünkbe költözését nevezzük újjászületésnek. Amikor először imádságra, hitre, válaszképpen a Szentlélek a szívünkbe árad, az az újjászületés. Azt mondta Jézus Nikodémusnak, aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Mindegy, hogy mi a vallása, mindegy, hogy mi a hitvallása, mindegy, hogy a szűzek közé tartozik-e. Ha nincsen Szentlélek a szívében, nem, ha nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Tehát ezt mondta az Úr Jézus. És az újjászületésről János apostol első leveléből, hogy mennyire fontos az újjászületés. Mert tudjátok, minden ember saját magát jónak gondolja. Tehát a bűn az sajnos olyan, hogy az embert becsapja. Hogy az ember magát jónak látja, és a másikot rossznak. Közben nem ez a helyzet, hanem más. És amikor az Isten igének tükrébe belenézünk, akkor döbbenünk meg, hogy hoppá, hát még ez is bennünk van. Olvasom az egyik történetet, megdöbbenek, hát igen, ez is bennünk. És ez egy alkalom, hogy megvalljam, és megbánjam a bűnömet. És akkor János apostol első leveléből, a harmadik fejezetből, tizedik, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, aki igazságot nem cselekszik, egy sem Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát, vagy hittestvérét. És akkor a tizennegyediket, mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait, aki nem szereti az ő atya fiát, halálban marad. Tehát, kedves jelenlévők, az az ember, aki nem tud vagy nem akar megbocsájtani valakinek, annak nem lakik a szívében a Szentlélek. Ameddig nem bocsájt meg. A Szentlélek küzd érte, hogy megbocsásson, erről már volt szó. Most nem akarom elhúzni, hogy a megbocsájtás akarat kérdése és nem érzelem kérdése. Soha nem leszek képes az érzelmeim alapján megbocsájtani annak, aki megalázott, aki kifosztott, aki kizsákmányolt. De Krisztusért. Krisztusért. Mert ő ezt kéri, mert az Isten nekem megbocsájtotta a bűneimet. Akkor én is meg akarok bocsájtani, akkor is, ha nem érdemli meg. És akkor a Szentlélek árad a szívembe. Tehát ez a lényeg. Tehát mi tudjuk, hogy átmentünk a haláldól az életbe. Mit jelent ez? Mert szeretjük a mi atyám fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Ez azt jelenti, kedves jelenlévők, akármilyen furcsa, amit mondok, a Szentírás írja, hogy az emberek, ameddig nem születnek újjá vízből és szentlélekből, a lelki halál állapotában élik az életüket. És ezt nem tudják. És abban a pillanatban, ahogy hitáltal, te Krisztusba vetett hitáltal, és imádság meghallgatása, és bűneid megvallása után a Szentlélek a szívedbe költözik, te átmentél a halálból az életbe. Megszületik a szívedben az öröm, és megszületik a szívedben az isteni szeretet. És akkor mondjunk példákat. Mondjunk példákat. Az olajgyűjtésre. De először vegyük a Szentlélek gyümölcsét. Mert ez a fokmérője annak, hogy valakinek van-e Szentlélek a szívében, vagy nincs. Jézus, emlékeztek, mit mondott egyszer a tanítványainak? Jánosnak és Jakabnak, akik le akarták hívni, tehát az Isten tüzét, a villámot az égből, mert nem fogadták be Jézust az egyik szamariai faluba. Tanítványai voltak, a vele jártak. Mit mondott Jézus? Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És ott volt mellettük Jézus. És ott voltak a tanítványok. És azt mondja, ti nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És ezért a Szentlélek gyümölcse Galata 5.22. Figyeljük meg! Sokszor a hívőknek a szívében is, ugye? Hányszor kell az embernek, nekem is bűnbánatot tartani? Hányszor, amikor haragra gerjedek vagy, indulatos leszek? Hát akkor milyen lélek lakik benne? Milyen? Galata 5.22. De a léleknek gyümölcse szeretet, agapé. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség vagy kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát azoknak, akiknek a szívében a Szentlélek van, ezeket termik, ezeket a gyümölcsöket. Fiataloknak egyszer tartottam régebben egy felkészítőt, sok évvel ezelőtt a házasságra. Mondtam, hogy te nehogy azt hidd, hogy attól lesz hűséges hozzád a társad, hogy annyira szeretitek egymást. Ha a Szentlélek ott lakik a szívetekbe, akkor lesztek egymáshoz hűségesek. Mert az Isten kegyelme tud megőrizni és megtartani. Az ember gyenge. És bármikor eleshet. De az Isten meg tud oltalmazni és őrizni. Itt van a hűség. Tehát a lélek gyümölcse szeretet. Aurelius Augustinus Szent Ágoston azt mondja, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, és ebből a szeretetből bomlik ki az összes többi. Na most, hogyha ilyen van a szívünkben, ezek a gyümölcsök vannak, akkor a Szentlélek ott lakik a szívünkben. Jó. Na most azért kicsit lépjünk tovább. Tehát a Szentlélek gyümölcse öröm. Mondok példát. Emlékeztek, hogy a tavasszal, amikor tartottam egy sorozatot, akkor elmondtam, hogy a legszegényebbek szolgálatában, Baranyában milyen tapasztalatokat szereztem. Volt eset, hogy kijöttem egy hihetetlen körülmények között élő asszony. Hát nem házából, csak házának nevezhető valamiből. Hihetetlen nyomorban élt. És elvittem azt az élelmiszercsomagot, amit néhány hittestvérem adott, és abból vásároltam meg az élelmiszert, és elvittem. Ragadta a cipő, amikor belépett. Olyan körülmények voltak ott, ott feküdt az ágyba szerencsétlen asszony. Hihetetlen szag. Fiaimat elvittem, hogy gyertek, állítsunk be oda egy kályhát. Ennél jobb nevelésnél még sehol nem találtam. Elvittem oda Áront, vagy Istvánt, vagy Dávidot, és jöttek, és beállították. Utána hálások voltak azért, ami van. Nem volt a követelőzők, egyik sem. És tudjátok, amikor bementem, és utána kijöttem, bevittem oda az adományt, elmondtam egy imádságot, tudjátok, mi volt? Amikor kijöttem, hihetetlen örömet éreztem a lelkemben. Na ez a Szentlélek. Olajgyűjtés. Hogy gyűjtsük az olajt? Hogy legyen az edényünkben olaj. Tegnap felhívott egy fiatalember, először rám írt Magyarországról, hogy válságba jutott, nem látja a kiutat. Fiatal házas ember. És már az öngyilkosság gondolatai foglalkoztatták. És akkor Felfohászkodtam, hogy Istenem, most akkor segíts. És próbáltam segíteni, mert látszott, hogy teljes sötétségbe került a lelke. És hát küzdöttem ott érte, és a végén letérdeltem, és imádkoztam. Úgy a WhatsAppon keresztül. És képzeljétek el, amikor letettem a telefont, ismét éreztem azt az örömet a lelkemben. Na ez az a Szentlélek. Ma pedig, amikor kimentem egy egészségügyi sétára, egy villanyszerelőnek kijött a villanyszerelő, akivel kapcsolatban vagyok, egy nem túl távoli szomszédunk, és látom, hogy jönnek ki, és a feleségének fel van kötve a karja. Kérdezem, mi történt? És hát elmondja, hogy most vették le a gipszet, hogy mi, hogy van, stb. És hát mondtam, akkor fogok imádkozni érte. Mert tudják, hogy hívő ember vagyok. És azt mondta az asszony, hogy megkérem, hogy imádkozzék érte. És mivel ő azt mondta, hogy megkért, akkor mondtam, hogy akkor imádkozok most. Ha minden rendben van. És mondtam, menjünk be az utcáról, bementünk az útról, és ott az udvaron kezemet rátettem a kezére is. Elmondtam egy imádságot. Ha láttátok volna annak az asszonynak a tekintetét, a végét, hogy az milyen hálás volt, és amikor onnan kijöttem, ugyanúgy éreztem az örömet. Na látjátok, ez a Szentlélek. Amikor önzetlenül tudsz tenni valamit valakiért. Egy idős embernél kitakarítasz, valakinek bevásárolsz. Nem a kötelességekről beszélek, mert mindenkinek van a kötelessége, azt el kell lássa a családja iránt. Azon felül. Na ez a Szentlélek. És tudod, így lehet az olajat gyűjteni. És az okos szüzek gyűjtötték az olajat, a balgák elmulasztották. Elég nekem a Biblia ismeret, hát én tudom, a Bibliát ismeret. Igen, csak hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, és a szeretet az épít. Tehát ezért lényeges. És én úgy látom, hogy már nem maradt idő arra, hogy még a végén szerettem volna mondani, de talán egy-két dolgot mondok, és akkor befejezem. Hogy az üdvösségnek abszolút feltétele az újjászületés. Vízből és Szentlélek által. Tehát újjászületés, hogy a Szentlélek költözön a szívedbe. Ha viszont bűnt követtél el, gondolatban, szóval, cselekedettel, vagy a jónak elmulasztásával, akkor a bűnödet meg kell bánni. És meg kell vallani. Ahhoz, hogy a Szentlélek ismét közösségbe kerüljön a szíveddel. Ameddig ezt nem vallod meg, és nem bánod meg, addig te hiába gondolod, vagy én hiába gondolom magamot jó kereszténynek, mert ez nem így van. Minden esetben meg kell bánni. Ezért legyen folyamatos a bűnrendezés az életünkben. Ha folyamatosan minden nap a bűneinket megvalljuk és megbánjuk, akkor a Szentlélek, akkor az olaj, az ott van. És a Szentlélek jelen, és az Isten vezetni fog mindannyiunkat. Mit tegyek, hogy folyamatosan legyen olaj az edényemben? Mindenek előtt higgyek abban, akit az Atya küldött. Kérdezték a zsidók, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Ne a parancsolatokkal kezd! Fontosak az Isten parancsolatai, de van, aki azzal kezdés, és ne, a saját erejéből nem tudja megtartani. Higgyetek abban, akit az Isten küldött. Hogy ő elvégzi azt, amire én nem vagyok képes. Sohasem. Jézus Krisztus, a te lelkedben. Higgyetek abban, akit az Isten küldött. Második, legyen naponta bűnrendezés az életemben. Minden nap bánjam meg és valljam meg a bűneimet. Legyen tiszta az az edény, ahova az olaj folyik. Harmadik, kérjem naponta a Szent Lelket, de nem csak magam számára, hanem mások számára is. És főleg azok számára, akik hirdetik az Isten igéjét és az evangéliumot. Hát ha Pál a nemzetek apostolának szükség volt arra, hogy azt mondta, hogy imádkozzatok érte, akkor nekünk mennyire van, mennyivel inkább szükségünk van. Menjetek, vásároljatok az árusoktól olajat. Tegyetek valamit azért. Nem elég csak hinni Krisztusban, nem csak kerülni kell a bűnt, hanem szeretet által munkálkodjunk. Tegyük a jót. Így tudsz maradni a keskeny úton. Így tudsz maradni az üdvösség útján. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és szívül kívánom, hogy legyen elegendő olajunk mindenkor. A szívünk csordultig legyen Isten szeretetével, és örömével, és hálával, és akkor biztosak lehetünk, hogy a jó Isten megőrzött minket. Amen. Köszönöm a figyelmet.